Ez a Rádiókafé 98.0, abban is a Hello járat Nesztával beszélgetünk. Figyelj, gyönyörű ez a zene, és tulajdonképpen két dolog jutott eszembe. Egyrészt a Palestrina, hogy milyen jó, hogy mondtad, hogy mi az ő jelentősége egy zenetörténetileg, mert szerintem a Magyar Zeneházának az állandó kiállításán pont van is szó a Palestrináról a feljegyzései miatt, meg hogy azt hiszem, hogy te azt a kicsit emelkedett találkozást keresed a múzeumban egy művel, mint amilyen emelkedettsége ennek a zenének volt, vagy amennyire könnyű volt átélni, ahogy meghallottad azt a magasabb szféráját a dolgoknak.
Igen.
Na, és szerintem nagyon nehéz a múzeumoknak, mert egyszerre van egy, mármint ezeknek a híreseknek, tehát mondjuk annak a 20-30-40 intézménynek a világban, ami tényleg olyanoknak is benne van a fejében, akik egyébként nem állandóan kultúrát vagy művészetet keresnek a világban. Mert hogy? Nyilván nekik nagyon jó, hogy tömegek mennek és vesznek jegyet, mert ez tartja fenn ezt az intézményt. És egy olyan tömeg megy ezekbe a múzeumokba, akiknek az a meggyőződésem, hogy egyébként nem ismerik a saját városuknak az összes múzeumát, hanem amikor utaznak, akkor van a fejükben egy ilyen 10-20-as lista, hogy mi az, amit meg kell csinálni ahhoz, hogy azt érezd, hogy ott voltál abban a városban, és abban nem csak izék vannak, éttermek, meg parkok, vagy mit tudom én, micsodák, hanem egy-egy múzeum is. Tehát a múzeum, mint hely, bekerült egy ilyen turisztikai listázásba, ami nem azt mondom, hogy egyáltalán nem idegen a múzeum profiltól, de ez csak az egyik profilja. És én is megéltem már ilyet, hogy elmész egy kiállításra egy nagyvárosba, mondjuk New Yorkba, és effektíve nem látod, nem tudsz közel menni a dolgokhoz, és én is azt éreztem, hogy így mi értelme van. Mert annyit valóban tud a dolog, hogy dokumentálod magadnak az Instagramodra, hogy ott voltál, mert beállsz elé abban a 0,4 másodpercben, amit a többi ember enged számodra. És emlékszem, hogy amikor Bruegel kiállítás volt, vagy Bruegel, vagy nem tudom, hogy kell mondani.
Én Bruegelnek mondom.
Bruegel, Bécsben, a Kunsthistorisches Múzeumban, ahova szintén előre kellett venni nem tudom mennyivel jegyet, és időzített jegyek voltak, és ott is az volt, hogy szuszakolottál, álltál sorba, mint egy ilyen karácsonyi kajabevásárlásnál a Tesco-ban, állsz sorba, és várod, hogy valaki menjen már arrébb, és nem megy arrébb, mert nézi, mert ki akarja nézni magának. És én is azt éreztem, hogy ennél esküszöm jobban kapcsolódni tudok a művészhez, hogyha otthon a saját fotelembe előveszek egy... Na, de nem minden kép olyan, amit meg tudsz nézni jól reprodukcióban. Másrészt ezt, ami őrület van az ilyen nagy képek körül, és mondjuk ebbe szerintem a Mona Lisa a csúcs tartó, annak lett már egy saját olyan műveknek van egy csoportja, ami pont ezzel foglalkozik, hogy mennyire képtelenség valójában látni ezeket a műveket helyzetekben. Tehát a Mona Lisát, hogyha berakod a képkeresőbe, hogy Mona Lisa a múzeumban, akkor 100 000 olyan fotót fogsz látni, amin emberek fejbúbját látod, a feltartott kezüket a mobiltelefonnal, de magát a művet nem. És azt is tudod, hogy aki ott áll, az se látja voltaképpen, az se kapja meg, hogy ez mit tud, mert csak a helyzetben való navigálást éled át, hogy ne takarja ki annak az ismeretlennek a könyöke, a sapkája, a sája, a gyereke, a kesztyűje, nem tudom milyen.
Egy gondolat jutott most azonnal eszembe.
Igen?
Hogy nemrég jöttem le a teniszpályáról, a kereszt faterommal csaptuk, és neki említettem ezt a gyufici, és mondta, és hogy mennyit kellett állni, azt mondja, hát 73-ba vagy 74-be játszott valami versenyt Firenzébe, és ott az sima, oda ment, az bement. A tömegturizmus és az információ, tehát 74-ben nem volt internet, és nem volt tömegturizmus. Annak idején, aki utazni tudott, az már jó módunak számított, vagy nagyon rákészült a történetre. Egy ilyen, túl sok az információ. És még arról is lehetne beszélni, hogy az ügyben is kíváncsi lennék a véleményedre, hogy a művek kanonizálása. Tehát, hogy van 3 Da Vinci kép, 2-nél nagyon nagy tömeg, 1-nél meg csak ott vannak, mert az van odaírva. Vagy nem is Da Vinci, rossz példa. De mondjuk Botticelli. Uh-huh. Van 3 Botticelli a Primaveránál. Milliárdan, a másik 2-nél meg csak azt nézik, hogy oda van írva Botticelli, és akkor lefényképezik. Tehát, hogy ez már a 15. században kanonizálódott, híres lett? Vagy mikor, vagy hogyan?
szerintem elkezd a saját idejében nem is kanonizálódni, hanem hogy a saját idejükben is lesz egy rangsor, amit nagyon ugyanolyan tényezők alakítanak szerintem, mint ma. És egyébként az általad említett El Greco kiállításon is ezt olyan nagyon szépen lehet látni, hogy nézed az El Greco-kat, és van mellettük két-három másik festmény, amire azt hiszed első, hogy El Greco, megnézed a papírját, és látod, hogy nem, hanem valaki, akinek a nevét jó esetben hallottad, de jellemző esetben soha életedben nem hallottad, és nagyon-nagyon-nagyon hasonlóak. Ahogy ma is szerintem, de vegyük a zenét, jó? Mert az egy
azt én is értem.
Nem azért, mert érted, hanem azért, mert azt szerintem egy kicsit könnyebben érthető. Tehát, hogy ki az, aki befut zenébe, azon kívül, hogy nagyon jó zenél, jó figura, jó karakter, könnyű vele együttműködni, jó személyiség, jól néz ki, jól fotózható. Ezek olyan kvalitások, amiknek egyébként a zenéhez szigorúan véve nincsen köze, hanem ahhoz a figurához van köze, aki csinálja azt a zenét, és annak a figurának a népszerűségéhez, eladhatóságához. És ez minden korban így volt, hogyha valakinek van egy nagyon átütő személyisége, és csak ugyanúgy fest, mint bárki más, akkor nyilván mindenki azzal a csávóval szeretne majd haverkodni, barátkozni, üzletelni, időt tölteni, akivel könnyű lenni, akivel jó hangulatú az élet. Tehát ugye a kanonizáció egyébként a tehetség és egyéb jól mérhető dolgokon túl egy csomó ilyen szubjektumot tartalmaz. És ezért van az igen, amit mondasz, hogy üresen tátonganak termek, ahol egyébként szuper remek művek vannak, csak kevésbé befuttatott, megépített nevekből.
Elragadott minket a hív, úgyhogy...
Szerintem nem a hív, hanem a hév. Mondd így.
Elragadott minket a hív.
Köszi.
Úgyhogy koncertet a következő körben ajánlunk. Most megmutatom nektek, hogy a Carson Coma honnan merít. Ugye imádjam, én is nagyon-nagyon szeretem a Carson Comát, még akkor léptek föl nálunk a Csetvei Kertben, mikor csak világhír előtt voltak, úgyhogy egy igazi intim fellépés volt, de én már tudtam róluk, hogy ezek az arcok menőek, belőlük kéne rengeteg Magyarországon. De nekik van egy ilyen 60-as, 70-es évek olasz popzenei feelingjük, hogyha kicsit utána megyünk. Na most az nem halt ám ki Itáliában, hanem vannak ennek még mindig leképeződései, és most meg fogunk hallgatni egy úriembert, Mazzarello-nak hívják, és a valami politikai cuccról énekel, azt nem is fogjuk forszírozni, de azért azt nézzük meg, hogy Olaszországban még mindig azért rendes popzene van.